Hét komoly munkát olvasott a rendszeréről, mondta Orbán Viktor miniszterelnök néhány évvel ezelőtt egyetemisták előtt. Az egyiket Sárközi Tamás jogász professzor írta, ennek az a címe, hogy illiberális kormányzása liberális Európai Unióban, a másik szerzője pedig itt ül a stúdióban, Csizmadi Ervin politológus, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Mi történt az Orbán rendszerrel múlt vasárnap?
Először is köszönöm szépen a meghívást. Hát az történt, ami sok esetben megtörténik hosszú ideig kormányzó pártokkal, hogy támad nekik egy kihívójuk, és erre a kihívásra, amit ez a kihívó teremt, erre nem találják meg a megfelelő választ. Tehát, hogyha innen nézzük a dolgot, akkor azt mondom, hogy tulajdonképpen az volt a kérdés már évek óta, hogy vajon az a kihívó mikor fog érkezni. 2022-ben úgy nézett ki, hogy érkezik egy új kihívó. Márki-Zay Péterről azonban kiderült, hogy azt a fajta, hogy mondjam, potenciát, amit belé láttak az ellenzéki szavazók, azt nem tudja valóra váltani. Nagyon sok minden kell ugyanis ahhoz, hogy az új kihívó az valóban, hogy mondjam, reális esélyen lépjen fel, hogy a kormányzó pártot meg tudja buktatni.
De mi kell hozzá? Karizma kell? Várakozás kell? Az hosszú ideje regnáló kormányzat iránt felhalmozódó elégedetlenség? Mi kell hozzá?
Ezek mindegyike kell, de szerintem ennél is fontosabb az, hogy az új kihívó az rendelkezzen valamivel, amit én úgy mondanék, hogy jól olvassa a kormányzó pártnak a lépéseit. Tehát itt az újdonságot az jelentette, hogy egy Fideszből érkező kihívó jelent meg, akinek első kézből voltak információi arról, hogy hogyan reagál a Fidesz, hogyha egy kihívóval találkozik, és meg tudta tervezni szinte minden egyes Fidesz reagálásra az ellenlépéseket. Szerintem ez volt a legérdekesebb része ennek a választási kampánynak, illetve annak a két évnek, amióta Magyar Péter van, hogy hatástalanított minden aknát, amit a Fidesz elhelyezett azért, hogy ezt a kihívót ő hatástalanítsa. És ez nem sikerült neki. Szerintem ez a legfontosabb dolog. Természetesen ezer millió más kérdés is van, de én úgy mondanám, hogy egyfajta új típusú kreativitással találkozunk itt. Amikor valóban a kihívó szembe találja magát valamivel, és a kihívó legyőzi szinte minden területen azt, aki a kormányzást gyakorolja.
De hát azt mondja, hogy volt terepismerete, helyismerete. Igen. Magyar Péternek a Fideszen belül, mert hogy végül is onnan jött, de hát a Fidesznek is kellett, hogy legyen terepismerete Magyar Péterrel szemben, hiszen hát onnan jött. Miért volt ilyen egyenlőtlen a verseny?
A Fidesznek a Magyar Péterről való, hogy mondjam, helyzetismerete vagy terepismerete egy statikus helyzetismeret volt. Tehát ők kialakítottak Magyar Péterről egy képet, arról a Magyar Péterről, aki Varga Judit férje. És tulajdonképpen ebben a képben ugye az volt, hogy a kettőjük közül Varga Judit a tehetséges politikus, Varga Judit a jövő embere, a férje az pedig hát egy másodhegedűs ebben a kapcsolatban. Most azért mindazok, akik írtak Magyar Péterről könyvet, publicisztikát, azok már rámutattak arra, hogy ez a kép már akkor sem volt érvényes, amikor még ez a házasság fennállt. Magyarán, hogy Magyar Péter sokkal erőteljesebben benne volt Varga Judit politikusi személyiségében és mindennapjaiban, mint ahogy ez kívülről látszott. És ez a Fidesz felfogás Magyar Péterről, ez még inkább erősödött, mármint ez a statikus felfogás, miután ez a válás megtörtént, miután Magyar Péter kilépett a, mondjuk így, a napfényre, ugyanis ettől kezdődően őt továbbra is úgy próbálta kezelni a Fidesz kommunikáció, mint egy másodhegedűst, mint egy tehetségtelen embert, mint egy nem túl nagy formátumú valakit. Ez pedig, hát mint a példa mutatja, nem vezetett eredményre, és még egy fontos dolog itt az, hogy az a fajta, hogy mondjam, attitűd, hogy a Magyar Pétert erkölcsileg lehetetlenítsék, ugye emlékezzünk vissza a korai időszakra, amikor bizonyos kormánypárti emberek megjelentek ott, ahol Magyar Péter fellépett, és megpróbálták rá bizonyítani, hogy ő egy erkölcsileg nem túl komolyan vehető ember. Nos, ez sem hatott.
De miért nem hatott? Azért, amit Magyar Péter csinált, hogy a feleségével történt beszélgetést, egy családi beszélgetést nyilvánosságra hoz. Ezt akárhogy is próbáljuk szépíteni, ez nem egy jó ízű dolog.
Hát ennél mondhatunk keményebbeket is. Ez nem, hogy nem egy jó ízű dolog, hanem ennél lényegesen kevesebbért is buktak már meg emberek. Csak hogy itt ez a kérdés egy más kontextusba került bele. Tehát ez a kérdés bekerült abba a kontextusba, amivel kezdtük mi a beszélgetésünket, tehát hogy egy 16 éve regnáló pártról van szó. Tehát Magyar Péter ebben a kontextusban nem egy magánszemélyként jelent meg, mert ha ő egy magánszemély, akkor itt valószínűleg emberi jogi, illetve nőügyi szervezetek sokkal erőteljesebben felléptek volna, és ő ebbe valószínűleg belebukik, már amennyiben persze kiderültek volna azok a belső folyamatok, amikről azért most csak áttételesen tudunk.
Ígérem, hogy nem teszek föl, mi lett volna a kérdéseket többet. Igen. De ha valaki a kegyelmi ügyben az első nap elmondja, hogy mi az igazság, hogy ki, hogyan és miért intézett kegyelmet egy pedofil bűnöző bűnsegédjének, akkor lett volna Magyar Péter?
Nagyon nehéz megmondani, hogy akkor mi történik, de azt lehet erre mondani, hogy valamiért itt nyilván a kormánypártnak sem állt érdekében, hogy erről teljes őszintességgel beszéljen. Utólag nézve nagyon meglepő és megdöbbentő módon mondott le a kormánypárt a két női politikusáról. Utólag nézve nekem az is feltűnik, hogy Orbán Viktornak a visszamenőleges véleménye is mennyire megváltozott, mert hiszen az első pillanatokban nagyon könnyen elengedte ezeknek a politikus nőknek a kezét, ma pedig már azt mondja, hogy ez hiba volt, vagy kár volt, vagy stb. Szóval nem tudjuk pontosan, hogy mi történt. Egy biztos, hogy tehát ez az ügy, mármint a családon belüli lehetséges ponyodalmak ügye, ez azért nem kapott nagyobb figyelmet, mert hogy emellé nem állt oda az ellenzéki társadalom. Minden ilyen ügy akkor lesz ügy, hogyha ez valakinek megéri, hogy ügyet csináljon belőle. Ne legyen egy percig se kétségünk abban, hogy ügyek nem akkor robbannak ki, amikor vannak, hanem akkor, amikor valakinek érdeke ezekből ügyet csinálni.
Mit gondol, a Fidesz nem látta a kutatásokból, hogy mi jön, vagy látta, csak nem mondhatta, mert akkor még annyian sem mentek volna el mellette szavazni?
Elképzelhető, hogy ez a második. Tehát most megint csak azt mondom, hogy néhány nappal a választások után nagyon érdekes meg visszanézni, vagy visszagondolni arra, hogy Orbán Viktor például ezeken a köztereken tartott rendezvényeken megnyilvánult, és 3 millió szavazót szeretett volna, hogy mondjam, kérni vagy látni.
Teljesen logikus kampányüzemmódban ezt csinálják a politikusok.
Teljesen logikus, de mégis most a végeredmény felől nézve azt lehet mondanunk, hogy ez meg teljesen irreális szám is egyszerre, de valószínűleg arról van szó, hogy tényleg hittek abban, hogy azok a közvéleménykutatási módszerek, amelyeket a saját közvéleménykutatóik csináltak, vagy képeztek, azok hát bejöhetnek, és azokból lehet valami.
Van-e bármilyen minta arra, hogy most mi lesz a vesztes Fidesz-szel? Nem először vesztett, de amikor először vesztett, akkor utána visszajött nagyon hosszú időre. Most vajon mi lesz a Fidesz-szel?
Hát először is, amikor visszajött nagyon hosszú időre, amit így mond, azt megelőzte azt, hogy nagyon hosszú időre ellenzékben volt. Tehát azért azt vegyük tekintetbe, hogy 2002 után 8 éves időszak volt ez. És ez azért történt, tehát azért voltak ők 8 évet ellenzékben, mert a Fidesz akkor még nem volt készen. 2002 és 2010 között a magyar politikát még az MSZP uralta. Ugye ismerjük ezt a kifejezést, mi is a méltányosságnál ilyen címmel írtunk könyvet, hogy nagy párt vagy domináns párt. Tehát 2002 és 10 között az MSZP volt a domináns párt. Ez egyúttal a Fidesznek egy nagyon fontos kihívást vagy feladatot is adott, hogy magát feltuningolja a domináns párti szerepbe, mert 2002-ben még tehát nem volt az. Na most ebből fakadóan ma a Fidesz egy domináns párt, illetve lehet, hogy ezt múlt időbe kell tennünk, de ez a visszatérés most nem ugyanabban a logikában történik majd, ha egyáltalán bekövetkezik, mint 2002 után. Ugyanis most azt a kérdést kell napirendre tűzni, hogy példának okáért ki fogja vezetni ezt a pártot.
Ez kérdés? Hogy ki fogja vezetni a Fideszt?
Természetesen.
Nem Orbán Viktor? Hát,
bocsánatot kérek, de Orbán Viktor bizonyos, hogy mondjam, felelősséget, nem úgy bizonyos, hanem maga mondta, hogy ő teljes vállalja felelősséget, a teljes felelősséget. Ha egy politikus teljes felelősséget vállal egy választási eredményért, akkor magától értetődik, hogy ennek ugye nyoma kell, hogy legyen az új párt szerveződésében. Tehát magyarán az ő lemondása nem lehet kérdéses, már elvi lemondása ebben a szituációban. Tehát azt gondolom, hogy elvárható ilyen helyzetben, hogy ez megtörténjen. Az egy másik kérdés, hogy a párt vezető testületei erre hogy fognak reagálni. De hadd idézzek önnek egy történelmi példát, hogyha a hallgatók engem néhányszor hallottak, akkor tudják azt, hogy én szoktam ilyeneket mondani. Tehát amikor mondjuk a 20. század elején Magyarországon hosszú idő után megbukott a kormánypárt, amelynek a vezetője Tisza István volt, akkor ez a pártot Tisza István bezárta, megszüntette. Nem azt állítom, hogy a Fidesznek is ez az útja, de ilyen út is volt. És mint kiderült később, Tisza Istvánnak lett igaza, mert 5 évvel később egy másik párt élén, egy megváltozott pártnévvel Tisza István visszatért a hatalomba, mi több a pártja visszavette a kormányzást. Tehát azt tudom mondani, hogy akik most attól félnek, hogy Úristen, nem szabad hagyni a jobboldali közönséget, nem tudom én, szétszéledni, meg ilyesmit, nem erről van szó, ez nem szétszéledés, hanem például szembenézés azzal, hogy a Fidesz ma nem Fidesz.
Hanem?
Nem Fiatal Demokraták Szövetsége. Hát a Fidesznek nem ez a neve? Ha pedig ez a neve, akkor ennek a névnek a jelenlegi formájában nem tud eleget tenni. Jó, Fidesz Magyar Polgári Szövetség, ez is benne van természetesen, de minden esetre érdemes elgondolkodni azon, hogy a Fidesz vajon mikor lesz újra Fidesz.
Jó, de akkor a Fidesz-KDNP Szövetségnek is logikusan vége kell, hogy legyen, mert a Kereszténydemokrata Néppárt az meg különösen nem.
Hát persze, de hát hogy mondjam, tehát hogyha elfogadjuk azt, hogy a politikában pártok jönnek, mennek, új pártok alakulhatnak, akkor ez a kormányzó pártot is érintő folyamat, tehát nincs örökbérlete egyetlen pártnak sem arra, hogy ugyanazon a néven munkálkodik hosszú évtizedekig, és nem lehet bármilyen változás. Tehát egy pártelnökség szintjén lévő változás is, de még akár egy pártnév változás is, sőt, még akár ad abszurdum, az sem kizárható, hogy az adott párt egy bizonyos időre, hát hogy mi megszűnik, vagy kivonul a politikából, de annak érdekében, és mindenki által tudottan, hogy egyszer majd visszatérhet oda.
Egy korábbi Fidesz vereség idején a Fideszen belül sajátos folyamatok indultak el. Erről akkor még a sajtó is cikkezett. Különböző szerveződések próbálták valahogy Orbán Viktort megkerülni, félreállítani. Nem sikerült. Orbán Viktor stabilan a Fidesz vezetője maradt. Ilyen folyamatokra most számít? Ez egy nagyobb vereség volt.
Na most először is tisztázzuk azt, hogy ezek, amikre utal, ezek azért nagyon hosszú időn keresztül és komolyan veszélyeztették Orbán Viktornak az autoritását a Fideszen belül. Tehát ez nem egy rövid ideig tartó folyamat volt, hanem elég hosszú időn keresztül tartó, és aztán ennek eredményeképpen végül is magánál tudta tartani a vezető hatalmat. Tehát,
sőt, azokat az embereket is, akiket azzal gyanúsítottak, hogy szervezik az ellene irányuló mozgalmat.
Hogy most mi lesz, azt nyilván nem tudhatjuk, de abból tudunk következtetéseket levonni, amiket az elmúlt napokban láttunk. Tehát arról nyugodtan beszélhetünk, hogy vannak potenciális kihívók a párton belül, akik már meg is fogalmaztak bizonyos gondolatokat arra vonatkozólag, hogy hogy kellene csinálni. Azt még senki nem mondta ki, hogy ő pártelnökként kihívó lenne, de azt gondolom, hogy ez nem ördögtől való, hogy ez bekövetkezzen. Tehát nyilvánvaló azt az állapotot nem lehet megengedni, hogy egy bukás után hát minden változatlanul maradjon.
Hát, Orbán Viktor, a Fidesz elnöke azt mondta, hogy le fogja cserélni a frakciót, mert nem ezekkel a most listán bejutott emberekkel kell neki menni egy vereség után a politizálásnak. Meg kell várnunk azt a választmányi ülést, ami után kiderül, hogy kik kerülnek be a parlamentbe? Mert közöttük lesznek a szövetségesei, és nem lesznek bent a kihívó?
Hát de kell ráadásul ezek szerintem jogtechnikai kérdések, tehát itt azokat lehet lecserülni, akikkel megállapodnak, hogy visszalépnek. Tehát ez nem
kötelezni nem lehet.
Hát szerintem az teljesen elképzelhetetlen. Tehát itt magyarán külön megbeszéléseket kell folytatni, és azért nem lesz könnyű ezt megoldani, mert hát akik a mostani állás szerint bejutók, azok miért is mondanának le arról, hogy ők bejutók? Tehát ők ugyanúgy érzik, hogy ők a Fidesznek segíteni tudnának, vagy segíteni akarnának. Tehát ez nem lesz egy könnyű menet, azt gondolom.
Most milyen ideológiájú pártok vannak az országgyűlésben? Három jobboldali?
Igen. Ezt tudom mondani. Nyilván nem egyforma mértékben, és nem egyforma módon, de hogyha már ezt a kérdést teszi fel, akkor itt ezzel párhuzamosan én rámutatnék a Fidesz kampányának egy súlyos tévedésére. Hozzáteszem, hogy ez a tévedés, ez persze tudatos tévedés volt, nevezetesen az, hogy ők balliberális pártnak definiálták a Tiszapártot. Szerintem ez semmilyen szempontból nem állja meg a helyét, de értem, hogy a Fidesz miért csinálta, azért csinálta, mert ő neki az volt a célja, hogy azt bizonyítsa, hogy itt a régi balliberális elit jön, akar visszatérni tulajdonképpen a Tiszapárt képében. Tehát globalisták, európai, multinacionális cégek, képviselői, stb. Akik beleillenek tulajdonképpen abba a képbe, akik 2010 előtt is a magyar politikát meghatározták. Ennek szerintem az igazságtartalma nagyon csekély. Ugyanakkor természetesen a Tisza is tett azért, hogy ez a két értelműség fennmaradjon, hogy ő milyen is, mégpedig azáltal, hogy a Tisza párt semmilyen kártyáját nem játszotta ki igazából a választási kampányban. Ha jobban belegondolunk, akkor ez a párt vezetőn kívül semmit nem árult el magáról. És hogyha a Fidesznél azt mondtam, hogy tudatosság abban, hogy balliberálisnak definiálja a pártot, akkor itt is egy teljes tudatosságról van szó. Tehát ezt a kampányt a magyar pártok úgy vívták meg, hogy a kihívó ideológia arcére el volt tudatosan rejtve, vagy el volt tudatosan mosva annak érdekében, hogy semmilyen támadási felületet, vagy nagyon kicsi támadási felületet adjon maga ellen, ugyanis ez már nem ugyanaz a játéktér, mint amikor Magyar Péter, hogy mondjam, csőbehúzásának a különböző eseteiről volt szó, amit a Fidesz nagyon sokszor kipróbált, hogy mindenféle eszközzel megpróbálták lejáratni. Ugyanis, hogyha bármelyik Tisza képviselő a nagy közönség elé odaáll, és beszélni kezd, ez már egy komoly támadási felület, ezt tehát nem lehetett megengedni. Azt a, hogy mondjam, képet kellett fenntartani a pártról, hogy ez a párt képes Orbán Viktor rendszerének megdöntésére. Ez az egy játszott szerepet, semmi más. Szükségtelen volt tulajdonképpen az, hogy a Tisza bármelyik politikusa beszéljen. Tehát fölösleges volt, bőven elég volt a győzelemhez az, hogy tehát ezt a képet fenntartsák.
De ennek van valami előképe a mi politika történetünkben, hogy szándékosan a lehető legnagyobb tábor egyben tartása érdekében lényegében semmit nem mondanak magukról? Egészen addig, amíg a programot meg nem írják, és azt nyilvánosságra nem hozzák, egy kivételével, a vezető kivételével?
A 90 utáni magyar politikában ilyenről én személy szerint nem tudok, és igazából a magyar politika történetben sem tudok, és ennek a magyarázata a következő, Ugyanis a magyar pártpolitika az sok pártrendszerű volt mindig. Tehát volt egy nagy kormánypárt, és mellette sok kis ellenzéki párt. Ez viszont egy magyar történelmi unikum, hogy a nagy kormánypárt mellett egy nagy ellenzéki párt lép a színre. És a nagy ellenzéki párttól lehet remélni azt, amit a sok kicsitől nem lehetett. Tehát itt inkább én azt mondom, hogy az, hogy ők elrejtették a mondani valójukat, az abból következett, hogy mondjam, azt biztosítsák, hogy ez a nagy párt, ez ott lesz a versenyben, és ezt a versenyt a végén meg is nyerheti. Semmiféle olyan féket nem tettek be a rendszerbe, ami gyengíthette volna azt a fajta kompetenciát, ami ehhez a párthoz társult. Mert voltak éppen ez nem egy szakpolitikai kompetencia. A kompetencia szót itt most abban az értelemben használom, hogy aki képes legyőzni az uralkodó pártot.
Egy ügyű párt, le kell győznie Orbán Viktor.
Így van.
És minden nap erről kell beszélni.
Minden nap erről kell beszélni. És hát azért tegyük hozzá, hogy itt volt még egy dolog, ami ezt az egészet szolgálta. És ez pedig az a megváltozott köztér, vagy nevezzük ezt, hát hogy mondjam, közösségi médiának, vagy bárminek nevezhetjük, ami ezt az egész koncepciót okulian jól szolgálta. Tehát még ez sem lett volna elég, hogy ők kitalálják azt, hogy elrejtenek mindent, akkor, hogyha nincs egy nagyon széles, nagyon jól megszervezett, informális kör, értelmiségi és nem értelmiségi kör, és nincs ehhez kapcsolódóan egy nagyon széles társadalmi háttér, ami mögött a párt mögött kialakult. És ezek együttesen vezettek oda, hogy egy új fajta modellt hoztak be a magyar politikába, és szerintem ezért lett sikertelen a Fidesznek a kísérlete arra például, hogy a digitális polgári körökkel ő rekontrázzon.
Fölülről nem lehet alulról szervezett mozgalmat csinálni?
Hát tulajdonképpen ezt is mondhatjuk, igen. Illetve lehet, csak abban nem lesz elegendő kreativitás. Tehát itt a dolog lényege az volt, hogy nem csak új típusú fórumok jöttek be a politika formálásba, hanem új típusú cselekvésmódok. Ugyanis a Fidesz odáig eljutott, hogy na akkor ő is szervezzen ilyen-olyan-amolyan köröket, de azoknak a feladata majdnem olyan volt, mint hogyha hagyományos politikai térben lettek volna, tehát megszervezték az ilyen-olyan köröket, akiknek közismert szereplői voltak, politikusok és politika közeli jobboldali megmondó emberek, de nem volt az egésznek egy új típusú network építésre szolgáló, hogy mondjam, tulajdonsága vagy sajátossága.
Mindenkinek a központból üzentek, de senkinek sem üzent a saját szomszédja.
Igen, így is lefordíthatjuk ezt, és a szomszéd ebben az esetben egy nagyon fontos tényező, mert a szomszéd az lényegében a mindennapi embernek a megtestesülése, és a mindennapi ember kellett ahhoz, hogy átélje, hogy itt valaminek a részese ő is. Ugye a Fidesz, amikor a polgári köröket létrehozta, akkor a fideszesek is valami hasonló élményt élhettek át.
Együtt voltak.
Együtt voltak, és még az sem számított nekik, hogy éppen egy vesztes helyzetben. Tehát ez is nagyon lényeges, hogy 2002-ben a Fidesz azt remélte, hogy folytathatja a kormányzást, aztán kiderült, hogy nem, és egy pillanat alatt képesek voltak váltani, mert azt látták, hogy van nekik itt még tér, ahogy utaltam már korábban rá arra, még ők nem voltak készen akkor. Tehát például a mozgalmi lábuk az teljes mértékben hiányzott. És itt pedig egy olyan pozícióból, hogy mondjam, próbáltak rekontrázni, vagy valamit kitalálni, amikor ők már egy készpárt. Tehát tulajdonképpen az elmúlt évtizedek során a Fidesz mindent belakott, mindent elért, amit akart, és egy ilyen pozícióban rendkívül nehéz valami olyan újat kitalálni, ami reagál is az ellenfélre, de a saját közönségét is mozgosítja.
A parlamentből most kiesett egyéb pártoknak vége van? MSZP el se indult, a DK 1% körül ért, MKKP 0,8-at ért. Korábban mások már feloszlottak, el se indult.
A következőt lehet erre mondani, hogyha számszakilag, illetve a választási eredményeket nézzük, akkor határozottan azt mondhatnánk, hogy végük van. Viszont ebben a választási kampányban azért elhangzottak olyan mondatok is Magyar Péter környezetében, amelyek arról szólnak, hogy tulajdonképpen ez a választás, ez valóban csak arról szólt, hogy elzavarni az Orbán kormányt, ellenben majd egy következő választáson el lehet kezdeni visszaépíteni bizonyos ideológiai irányzatokat, tehát magyarán, hogy ez a kvázi kétpártrendszer előbb-utóbb majd kiegészüljön, és valami módon ideológiai pluralizmus visszatérjen a magyar politikába.
De most bocsánat, azt el tudja képzelni, hogy Magyar Péternek egy ekkora győzelem után érdeke volna, hogy más pártok is megjelenjenek a politikai versenyben? Hát az alig, hanem tőle is vinne szavazatokat.
Igen, de ugye, hogyha abból indulunk ki, hogy egy új párt a kormányzásban, kelet-közép-európai példákat is figyelembe véve, milyen eredményeket tud elérni, akkor azért azt látjuk, hogy ezek az új pártok korán sem olyan egyértelműen sikeresek kormányra kerülve, mint amilyennek tűntek, mielőtt kormányra kerültek. Tehát magyarán én azért olvastam, láttam jó néhány olyan megállapítást, hogy valami módon azért a liberalizmust, mint ideológiát is majd helyre lehetne állítani, valahogy a baloldaliságnak is előbb-utóbb szüksége lehet valamilyen képviseletre. Az természetesen nem gondolható el, hogy akik eddig ezeket az irányzatokat képviselték, majd azok jönnek vissza személyükben, de például az elképzelhető, hogyha mondjuk a rövid időn belül a kormány nem lesz annyira sikeres, mint amilyennek szánja magát, akkor a kormánypártot kiadó mai közönség az több rétegre oszlik, és akkor felmerül az a kérdés, hogy akkor esetleg érdemes-e egy pártban maradni, avagy esetleg különböző pártokat létrehozni. Ez nem a közeljövőnek a kérdés.
De az nem megoldás, amit az MSZP csinált annak idén, hogy egy rakás tagozata volt? Meg platformja volt, ahova a különböző ideológiai csoportosulások be tudtak tagozódni, de hát az MSZP-n belül maradt.
A példa itt az azért nem jó, mert ezek az MSZP platformok nem vitték előbbre az MSZP ügyét. Tehát ezek tulajdonképpen arra szolgáltak, hogy elleplezzék azt, hogy ez a párt irányíthatatlan, és irányítatlan, vezetetlen párt volt. Tehát semmi szín alatt nem lenne ildomos egy új pártnak, hogy ilyen MSZP modellhez nyúljon. Az más kérdés, hogy a platformosodás önmagában, MSZP-től teljesen függetlenül, önmagában az nem egy hátrány, és előbb-utóbb ez be fog következni nyilvánvalóan. A kérdés az, hogy ezek a platformok megmaradnak-e a párton belül, vagy esetleg előbb-utóbb ezek kiszakadnak, és előbb-utóbb majd visszaépül egy magyar többpártrendszer. Tehát azért, hogy mondjam, benne van a levegőben, ha nem is közeljövőben, de valamilyen szinten, hogy ezt a fajta pluralizmust helyre kell állítani. Már csak azért is, mert az a fajta kétpártrendszer, ami Magyarországon kvázi most kialakult, az Európában teljesen ismeretlen.
Amerikában meg nem.
Igen, de számunkra mégiscsak az európai példák azért azt hiszem a fontosabbak. Tehát még Angliában sem, amelyet mi a kétpártrendszer hazájának gondolunk, hát ott sem látjuk azt, hogy két párt lenne, sőt egyre inkább fölmerül az, hogy újabb pártok jelenjenek meg a parlamentben, benn is vannak, és még a parlamenten kívül is. Tehát az, hogy tartósan évtizedeken keresztül két pártrendszer működjön Magyarországon, arra legalábbis ennyit mondhatunk most, hogy nem volt magyar történelmi példa soha.
Talált már Csizmadia Ervini jelzőt a Tisza győzelmére? Mert itt mondanak történelmit, mondanak sose látottat, mindenfélét mondanak. Milyen győzelmet csinált a Tisza?
Olyan győzelmet, egy szóban, egy szavas válaszom nincs, de olyan győzelmet csinált, amelyik megroppantó. Akkor talán ezt a kifejezést mégiscsak használnám. Tehát amely az ellenfelet egy kényszerpályára helyezi tulajdonképpen, amiből rendkívül nehéz lesz felállnia, de az előbb már beszéltünk ugye arról, hogy milyen lehetőségek vannak a volt kormánypárt előtt, és hogyha szerintem jól ragadja meg a volt kormánypárt, akkor még attól sem kell félnie, amit elmondtam korábban, tehát hogy adott esetben pártelnök csere, illetve magának az egész pártnak a vissza szorítása.
Érzi, vagy látja már, hogy mihez és milyen sorrendben kezd a Tisza párt a kétharmados parlamenti felhatalmazásával?
Az első a dolog, amit már most lehet látni, az a személyzeti politika. Még mielőtt bármilyen szakpolitikai intézkedés bekövetkezne, azt érzékelni lehet, hogy azt a fajta hatalmas különbséget, ami az európai politika és a magyar politika között fennállt, nevezetesen, hogy férfiak alkotják a politikát, vagy pedig férfiak és nők vegyesen, azt már az eddigi kiszivárgott kinevezések kapcsán mondhatjuk, hogy a Tisza párt ezeket igyekszik megváltoztatni, mert hogy több női politikust akar az előtérbe helyezni. Csak úgy mondom önnek és a hallgatóknak, hogy vannak európai országok, ahol közel 50-50 a parlamenti képviselők aránya.
Északi szokás.
Igen, de más országokban is. Tehát ez a fajta férfi túlreprezentáltság, ez nagyon sok országban nem ismert, és az, hogy ebben valami változás történik, az szerintem egy szükségszerű lépés, tehát ez üdvözlendő. A következő dolog, amit lehet mondani, az is egy személyzeti kérdés, de az már nem egy belső személyzeti kérdés, hanem hogy bizonyos ellenintézmények, vagy bizonyos intézmények élen álló emberekkel a Tisza párt szemmel láthatóan gyorsan akar valamit kezdeni. Ezek azok a bizonyos hát csúcsintézmények, amelyeknek az élén a Tisza értelmezése szerint Fidesz kreatúrák állnak. Tehát a köztársasági elnök, az állami számvevőszék, legfelsőbb bíróság, és így tovább, ügyészség, legfőbb ügyészség, és így tovább. Ezekben a kérdésekben nekem az a véleményem, hogy itt nehéz lesz egységes eredményt elérni, egyöntetű eredményt elérni. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy valamennyi intézmény élén önkéntes lemondások lesznek. Előállhat olyan helyzet, hogy van, aki lemond, van, aki nem mond le. Tehát például ez is egy fontos dolog. Az igazi kihívás azonban szerintem ott lesz, hogy ez a bizonyos útabörtönbe program, illetve az elmúlt időszaknak a retorziói azok vajon hogyan jelennek meg, és kiket fognak legfőképpen érinteni, mert eddig például olyan kormányváltás vagy rendszerváltás a magyar politikában nem történt, hogy vezető politikai tisztviselők kerültek volna, hát retorzió alá, vagy esetleg fenyegeti őket az, hogy őket netán börtönbe csukják.
Mind a két nagy politikai erőnek volt erre embere, Keller László és Budai Gyula.
Igen,
és aztán de, a bíróságokon, sőt már az ügyészségen általában
igen,
elakadt.
Mert... De itt most szerintem itt ez egy nagyobb játék, ami most kibontakozóban van, mert ez a legmagasabb szinteket érinti. Én nem emlékszem, hogy a régi esetekben a legmagasabb szintig elért volna. Tehát
Gyurcsány Ferenc mondta mindig, hogy börtönbe akarják juttatni. Ő ezt számtalan
szóval elmondta. De erre komoly kísérlet emlékeim szerint nem történt. És itt most tényleg az a kérdés, hogy mondjuk a Orbán kormány kulcs tárcájának képviselőit ez a dolog mennyiben fogja érinteni, vagy nem.
Neki megy az alkotmány nem is módosításnak, hanem egy teljesen új alkotmány megírásának a Tisza párt vajon?
Igen, és előbb-utóbb ezt meg is fogja tenni.
De előbb vagy utóbb? Az nagyon nem mindegy.
Az nem mindegy. Akkor úgy mondanám, hogy nem előbb, hanem inkább utóbb. De az utóbb se nagyon-nagyon utóbb, hanem az belátható, nagyon belátható, tehát legfőjebb, legkésőbb, a ciklus feléig legkésőbb, szerintem ezt ők meg fogják próbálni. Itt azonban fennáll az a kérdés, amire nekik is válaszolniuk kell, ami az Orbán kormány esetében a 2011-es alkotmányozásnál is fennállt, hogy az az általuk most megírandó alkotmány, az vajon kinek fog szólni. Szólhat-e a nemzet egyesítés, javára vagy érdekében. Mert ugye az Orbán kormány is ott bukott el ebben a tekintetben, hogy az alkotmányt az ellenfelei nem ismerték el. Most vajon jöhet-e egy olyan alkotmány, amit még azok is elismernek, akik a vesztesek oldalán vannak? Ez előttünk álló dolog, erre a válasz nehéz megadni. Ugye az Orbán kormány úgy alkotmányozott, hogy úgy érezte, hogy az a kétharmados felhatalmazás, az tulajdonképpen nem más, mint nemzetegyesítés. És ez a mostani is érezheti azt, hogy nemzetegyesítés, ráadásul most egy nagyon gyenge bőrben lévő jobboldallal találja magát szemben, vagy Fidesszel találja magát szemben, de valószínűleg arról is beszélhetünk, hogy a mai Magyarországot nem biztos, hogy egyáltalán egyesíteni lehet bármilyen eszközzel.
Az kitapintható egy héttel a választás után, hogy a Tisza hatalmas tábora mit akar? Megbékélést, vagy bosszút? Vagy előbb bosszút, aztán megbékélést? Ami lehetetlennek tűnik. Tehát a bosszú az mindig bosszút csinál a végén.
Ez belül is azt gondolom egy vita folyamat a Tiszán belül, hogy melyik előzze meg a másikat. Ugye egy biztos, hogy, hogy ahogy én olvasom az egy héttel a választások után különböző megszólalásokat, egyre több és több sérelmet mondanak ki, amit ők elszenvedtek az elmúlt időszakban, és ami miatt nagyon erős bennük a revans vágy. Ez szemmel látható. Ugyanakkor viszont mégiscsak ott van a szeretett ország beharangozott igénye, márpedig, hogyha szeretett országot akarunk, akkor felmerül az a kérdés, hogy akkor az ellenfeleinkkel mit csinálunk. Én úgy látom, hogy most azon az állásponton vannak, hogy a szeretett ország csak az után jöhet, miután ugye mindenkire kiszabtuk a jól megérdemelt büntetését, és azt teszik hozzá, hogy természetesen csak azokra akarunk büntetést kiszabni, akik valóban vétkesek.
De másra egy demokráciában működő kormánynak elvileg nincs is lehetősége. Így van. Végül a bíróságon fog eldőlni, ezt nem van. A kormány dönti el.
Így van, csak a probléma ezzel az szokott lenni, hogy amikor ezek bírósági ügyekké válnak, akkor előbb-utóbb ugye elenyésznek, hosszú ideig húzódnak, sok van belőlük, a közönség pedig nem tapasztalja meg az ítéletek révén, hogy akkor valami megtisztulás úgymond történt. Tehát az a kényszer meg lesz az új kormányon, hogy eredményeket produkáljon ebben az esetben, és az eredmény az pedig nem más, mint hogy a régi rendszerhez, a most leköszönő rendszerhez kötődő emberek egy részét hát valamilyen módon megbünteti.
Tovább lehet Orbánozni, mint amennyi ideig lehetett gyurcsányozni?
Hát elvileg a Gyurcsány korszak 8 év volt, az Orbán korszak ennek a duplája, tehát ilyen értelemben, ha mondjuk gyurcsányozni lehetett még Gyurcsány Ferenc visszavonulásáig, az nem egy rövid idő, elvben akár még tovább is lehet. Itt nagyon sok múlik azon, hogy Orbán Viktor ugye hogy határozza el a saját pozícióját a jövőben, amiről megint csak beszéltünk. Hadd mondjak egy példát, arra vonatkozóan megint csak történelmi példát, hogy mi történhet egy olyan politikussal, aki egy gyűlölt szereplője volt egy rendszernek. Tisza Kálmáról szeretnék mondani néhány mondatot, aki 15 évig volt miniszterelnök, körülbelül annyi ideig, mint Orbán Viktor. Amikor 1890-ben ő megbukott, attól kezdve ő egy mezei parlamenti képviselő volt 12 éven keresztül. És azok a politikai ellenfelei, akik ádászharcot folytattak vele addig, amíg miniszterelnök volt, azt kezdték róla írni, hogy egészen rokonszenves, egészen normális módon tudok vele beszélgetni a parlament folyosóján. Olyan tulajdonságait is észreveszem, amelyeket soha nem vettem volna észre akkor, hogyha ez a küzdelem folytatódik, magyarán, ha ő még továbbra is miniszterelnök marad. Úgyhogy a politikában vannak ilyen helyzetek, tehát hogyha történetesen Orbán Viktor lemond a pártelnöki tisztségéről, és mondjuk egyszerű parlamenti képviselő marad, ez nagy mértékben változtathat azon a helyzeten, ahogy őt az ellenfelei megítélik. Pláne akkor változhat a helyzet, hogyha mondjuk Orbán Viktor, én nem tudom, hogy ő eddig mennyit beszélt ellenzéki politikusokkal, csak úgy mondanám, hogy ez a nagyon, nagyon, hogy mondjam, polarizált magyar politika nem tette lehetővé, vagy nem tudom mennyire tette lehetővé, hogy különböző oldalakhoz tartozó vezető képviselők beszéljenek egymással. Tehát például azt se tudom, hogy Orbán és Gyurcsány mennyit beszéltek, amíg Gyurcsány még a politikában volt. Sokszor ezek a, hogy mondjam, informális vagy folyosói beszélgetések többet tehetnek egy ország politikai kultúrája szempontjából, mint sok más dolog. Tehát,
ha már személyes viszonyoknál tartunk, fog az számítani, hogy Magyar Péter milyen viszonyba keveredik Donald Trump-al? Vagy Ursula von der Leyennel, vagy a lengyel miniszterelnökkel. Korábban a Fidesz idején azt tanították, hogy rendkívül fontosak a személyes kapcsolatok, már baráti kapcsolatok hozamáról beszéltek.
Nagyon fontosak, de azért egy dolgot itt mondanunk kell, és itt megint egy olyan témához érkezünk el, ami a Fidesz bukásának egyik fontos összetevője volt. Ez pedig az, hogy például a világrend megváltozik. Ugye az a Fidesznek egy központi mondása volt. Tehát, hogy az a liberális világrend, amelyik 1945 után alakult ki, az recseg, ropog és meg fog változni. Ennek az új világrendnek az egyik fő képviselője pedig a Donald Trump. És akkor tulajdonképpen egy ilyen nagyon egyszerű logikai levezetésből, ha én jóba vagyok Donald Trump-al, ezzel szolgálom az új világ, kész. Mi van akkor, hogyha ezek a dolgok, és ez a választás szerintem ezt is bebizonyította, hogy nagyon relatív dolgok ezek. Ugyanis ez a bizonyos világrend, ez vagy változik, vagy nem változik. A világrend, mint fogalom, ki van téve annak a dolognak, amit úgy nevezünk, hogy pártpolitika. Tehát itt nem eszmei kérdések csatáznak csak, hanem hogyha mondjuk van egy választási eredmény, és én azt nem nyerem meg azt a választást, akkor attól kezdve az én koncepcióm a világrenddel kapcsolatban mennek a levesbe. És jön egy másik koncepció, amelyik azt mondja, hogy nem Donald Trump-al akarok jóba lenni, lehet, hogy vele is majd valamilyen kapcsolat kialakul, hanem én az európai politikusokkal szeretnék kapcsolatba kerülni. Hát Orbán Viktor ebben a tekintetben szerintem tévedett, amikor azt gondolta, hogy az európai politikai vezetőkkel neki nem kell egy nagyon szoros és nagyon intenzív viszonyt fenntartania. De még ez is érthető, hogy ezt miért mondta, mert ha vége a világrendnek, akkor vége azoknak a politikusoknak is. Tehát azt mondom, hogy itt a személyes kapcsolatok választási eredmények, pártfelállások alapján is nagyon gyorsan tudnak módosulni. A Fidesz beleszeretett abba, hogy van a világról egy értelmezése, és nem tudta lereagálni azt, hogy mi van, hogyha X országban egy másik párt jut, amelyik nem a hasonló nézetet képviseli, a saját országában sem az a párt nyer, amelyik ezt a nézetet képviseli, és ebből fakadóan, hát most ott áll, ahol a part szakad, hogy nem tudjuk, például, hogy a patrióták most akkor hogyan fogják folytatni a munkájukat. Ezután, miután ugye a patriótáknak Orbán Viktor volt a meghatározó politikusa.
Mi lesz ön szerint a Tisza kormány első nagy próbatétele?
Hát az első nagy próbatétel nyilvánvalóan az lesz, hát ha ez próbatételnek nevezhető, hogy bele kell tanulnia a parlamenti, hogy mondjam, létezésbe. Tehát itt jön elő az a kérdés, amiről a beszélgetésünk elején azt mondtuk, hogy elrejtették ugye a különböző képviselőiknek a tudását, vagy azt, hogy ők mit tudnak a politikához hozzátenni. Tehát nekik szerintem a ciklus első részében hát meg kell tanulniuk például azt, hogy mit jelent az, hogy fegyelmezett szavazás. Az, amiért az Orbán kormányt nagyon sok kritika érte, hogy csak gomnyomkodó emberek vannak. Hát a parlamentáris politika az gombok nyomkodását is jelenti, sőt, bizonyos szószólók bemondják előre, hogy kell szavazni.
Ott a frakcióvezető a silabusszal hátranéz, és mindenki tudja, hogy
igen,
kell szavazni.
Igen, mert ugyanis, szóval a modern politikát sajnos úgy kell elképzelnünk, hogy a modern politikában rengeteg tudást kellene birtokolni egy-egy képviselőnek, ezek a képviselők ezt nem tudják birtokolni, ebből következően rá vannak utalva a saját pártjukon belüli szakértőkre, amit a szakértő mond, neki úgy kell szavazni, itt jön be majd az, amiről nem tudunk semmit, amit úgy hívnak, hogy lelki ismereti szavazás, adott esetben kiszavazás a saját frakcióból, stb. Stb. Nyilván az elején ilyenek nem lesznek, vagy kevés lesz, vagy talán egyáltalán nem, de nem lehet kizárni, hogy majd előbb-utóbb ezt a pártot is eléri ez, ugyanis a parlamenti politika az egy próbatétel.
Ilyenkor az MDF kormány gyakorlatát lesz érdemes tanulmányozni, hát ők az egyetlenek, akik tiszta lappal a civil életből jöttek a szabad politizálásba Magyarországon. Nem volt ehhez gyakorlatuk.
Hát igen.
Meg kell nézni, hogy csinálj, mit kell megtanulni, milyen skilleket kell fölvenni egy államtitkárnak?
Hát azért ez hátrányukra is vált, azért azt említsük meg, tehát az, hogy a civil életből jöttek, és nem volt politikai előképzettségük, vagy nem volt elegendő. Egyébként ez, akkor kicsit efelé hadd vigyem el a dolgot, hogy ez a magyar politikának egy állandó sajátossága, hogy hosszú időn keresztül kormányzó pártokat mindig olyan pártok buktatnak meg, akik a parlamenten kívül voltak, vagy civilek voltak, vagy éppen a parlamentben csak egy kis minipártként jelentek meg. A dualizmus végén is az őszi rózsás forradalomban így buktak meg ugye az addigi kormányzók, hogy támadt nekik egy utcai ellenzékük. A Horthy rendszert végül is kik buktattak meg? A kommunisták, akik addig nem voltak bent a parlamentben. A Kádár rendszert kik buktatták meg? A demokratikus ellenzék, beleértve az MDF-et is.
Nem voltak parlament.
Nem voltak parlament. És bizonyos értelemben az Orbán rendszert is a parlamenten kívülről buktatta meg egy újonnan szerveződő párt. Úgy látszik, hogy a magyar politikának ez egy általános és állandó képlete. Kell a magyar választóknak úgy látszik valami olyasmi, akit úgy lehet nevezünk, hogy tiszták, akik még nem voltak benne ebben a dologban. Ezektől várnak tulajdonképpen a magyar választók mindent. És ebből fakad az, hogy aztán olyan hatalmas igények is támadnak ezekkel a pártokkal szemben, amelyeknek nagyon nehéz lesz megfelelni. Tehát bizonyos értelemben a próbatétel, ha visszatérünk ide, az a leginkább abban áll, hogy tartósan olyan törvényeket hozni, amelyekkel kielégítik a választók igényeit, és itt azért, amit látok, azért most már elkezdtek beszélni tiszapárti politikusok, hogy például milyen intézkedéseket hoznak, és csak egy témát mondva a nyugdíjak kapcsán például, tehát hihetetlen intézkedés özön van beígérve. Na most, hogyha ezeket az intézkedéseket, tényleg a kis nyugdíjak duplázásától és a normál nyugdíjak emelésétől, és szóval azt tudok mondani, hogy ezt még majd meg kell tanulnia az új politikai garnitúrának, hogy tehát olyan ígéreteket tenni, amelyek teljesíthetőek. Hozzáteszem, és ezt is nagyon fontosnak tartom, hogy azt viszont helyesnek tartom, hogy ígérnek.
De teljesíthető ígéretten lehet kampányolni? Az mindenkinek kevés szokott lenni, aki ismeri az ország a helyzetét.
Igen, de sokszor azt is hallottuk a magyar politikában, hogy már nem is ígérnek a pártok, mondván, hogy csak azt ígérjük, aminek látjuk a fedezetét, mivel viszont semminek nem látjuk a fedezetét, nem is ígérünk semmit. Ez szerintem politikai zsákutca. Tehát a pártok azért vannak, hogy ígéreteket tegyenek. Az emberek pedig szeretnek ígéreteket hallani, mert az dobja fel, hogy mondjam, a hitüket, a lelkesedésüket, akkor érzik az emberek, hogy zajlik a politika. Ha nincs benne ígéret, hanem csak egy ilyen izé, hogy hát erre nincs pénz, nem. Tehát ez a része szerintem rendben van az új kormányra készülő társaság részéről. Viszont a felturbozott ígéretek, azok egyben viszont azt a veszélyt is jelzik, hogy tényleg amikor kiderül, hogy mondjuk egy x százalékát nem tudják teljesíteni, akkor jöhet a csalódás. Tehát, hogy mondjam, itt azt kell látni, hogy egy nagyon intenzív viszony alakult ki az új párt és az új párt közönsége között. Itt tényleg az emberek át akarták élni és érezni ezt a forradalmi, vagy nem tudom milyen hangulatot. Tehát azt akarták megélni, hogy a történelemnek az alakítói ők is. És azt szeretnék majd, hogy a történelmet már kormányon is lehessen alakítani.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Csizmadi Ervin politológus, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, az Inforádió YouTube csatornáján is úgy fogják hallani, ha oda feliratkoznak, akkor a következő beszélgetéseket automatikusan kapják majd meg. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.